Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Hozz egy verset magazin, én Rutai Gábor költőmata vagyok. A Hozz egy verset magazinban általában egy vendég egy verset szokott hozni, és a Rimportré szabályzat 8. paragrafus 4. bekezdésében kifejezetten a szerepel, hogy egy verset kell hozni ebbe a műsorba, mert aki ezt megszegi, az 8-9 percig terjedő rim megvonásban részesül, vagy megverik, vagy valami ilyesmi, és ebben a szabálysértésben köszöntöm sok szeretettel Szalai Bencét.
Szia. Köszönöm szépen, bár önmagában a büntetés szerintem megkaptam azzal, hogy eljöttem hozzád, Rutin.
Oké, na hát akkor ezt meg is beszéltük. A Nexusunkból talán már le is csengett, hogy régi ismerősök vagyunk egymásnak, nem tudom, lassan már talán 10 éve ismerjük egymást, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a könyvbemutatómra is téged sikerült legnagyobb sajnálatomra felkérni, hogy...
Vártam, hogy mit mondasz arra.
Legnagyobb örömömre. Más mondtam?
Nem, fantasztikus. Emlékszem én is arra, nyilván, arra az est napra, az egy nappal volt. És volt szerencsém nekem kiválasztani. Azt hiszem, hogy te is mondtad, hogy mi az, amit szeretnél hallani, de én is választhattam azok igen. közül, és párat el szavalni, el olvasni, felolvasni, beszélni róla.
Igen.
Ezt nem kaptam egy példányt. Igen,
így van, példányt. Így van, így van. Egyéb mással jutalmazni viszont nem. Tudtam.
De hát ilyen de most ezzel.
Ilyen a költők és könyvkiadók. Világa.
Igen.
És nem mondhatom, hogy a színészek világa sem fenékig tejfel, hiszen hát ez egy nehéz pálya, és azért számtalan színész megfordult már itt, meg hát az ismeretségkörömben is vannak színészek, és tudom, hogy ez egy kemény pálya, és annak ellenére mondom ezt, hogy például téged azért látni, sőt az elmúlt időszakban volt, hogy duplán lehetett téged látni valamelyik kereskedelmi csatornán.
Így van.
Egy ilyen valóságshow-szerű dologba.
És bárhuzamosan a Zámbó életéről fordult
így van.
Sorozatban.
Így van.
Igen. Egyébként szerintem mind a kettő egészen magas kimagasló színvonalú produkció volt a maga nemében. A realitikkel kapcsolatban nekem mindig van egy ilyen félelmem, általában joggal, és ez végre egy olyan realitinek tűnt első hallásra, és a végeredmény is olyan lett, ami izgalmas, ahol nem kiabálnak emberek, hanem beszélgetnek emberek, és beszélni tudó emberek voltak, és ettől roppant izgalmas volt egy igazi mondhatom, hogy igazi szellemi próbatétel volt ez a majdnem 12 nap, vagy kicsit több. A Zámbó Jimmy sorozat pedig szerintem az érződött rajta, hogy rengeteg munka és rengeteg pénz volt benne, és nagyon-nagyon profi stáb gyűlt össze az egész köré, úgyhogy én arra is nagyon büszke vagyok.
Azt kell, hogy mondjam, hogy még néztem is, ezt a realityt tényleg kifejezetten élvezettel, azt követően, hogy számtalan nézhetetlen reality és show műsor árasztja el a nézőket. Ezeknek nagy részét már én nem tudnám megnézni, de például pont ez, aminek nem tudom, mi volt a címe, segíts.
Az áruló.
Az áruló, ez például tényleg egy tök jó volt, tehát lehetett benne izgulni, nagyon jó kis fordulatok voltak benne,
igen.
Úgyhogy én ezt szerettem.
Megmondom őszintén, hogy a kereskedelmi televíziózás nyilván profitorientált, és nagyon féltek mindig behozni egy új formátumot, a megszokottaknál maradtak. Ez egy olyan kísérlet volt, hogy ez vagy óriási bukás, vagy hatalmas siker lesz. Hála Istennek hatalmas siker lett, úgyhogy ez reményt ad arra, hogy a jövőben sokkal több hasonló jellegű realityt kapunk, és a régiből talán kevesebb.
Aha. Ráférne ezekre a műsorokra az, hogy valami értéket is közvetítsenek, igen. Tehát főleg a szombatesti ilyen rikácsolós, kiabálós, viharászos...
Én csak azokat nézem meg, amiben szereplek, tehát én már nem nézek televíziót jó régóta. De igen, egyébként igen. De egyébként ezeket a tartalmakat meg lehet találni ezeken az új felületeken is. A Netflixen is van mindenféle.
Van, persze, van.
Ott van is van jó, meg rossz is, igen, ott is vannak jók, rosszak is. Úgyhogy ja,
Volt ez a híd is például, az is tök jó.
Az kifejezetten jó volt, igen.
Az is tök jó volt, tehát amiben van egy kis értelem, meg amiben a szereplők mondjuk így értelmesek. Igen, tehát az is sokat.
Azt jó nézni.
Az is sokat számít, de hogy ez már nem az első realityd, amiben szerepeltél, hanem még egyről biztosan tudok, de lehet, hogy volt azon kívül is még egy.
Volt egyszer egy sumisor, ami egy ilyen élő sumisor volt, minden vasárnap abban szerepeltem, az nagyon rég volt. És a nyerőpárosban voltam a párommal, de hát elég hamar kiestünk.
Igen.
Én nem értettem, mit kell csinálni a műsorban, én nagyon jól éreztem magamat.
Úgy az kevés manapság.
Az kevés volt, mi nagyon jól éreztük magunkat, és bulisztunk, és rölyögcsejtünk össze-vissza. Nem álltunk úgy bele a dolgokba. Kívülről nézem, most már tapasztalattal tudom, hogy nagyjából mit kell egy ilyen műsorban csinálni. Ehhez én meg a párom nem voltunk alkalmasak, de nem bánom, nagyon hamar kijöttünk, de sokan szerettek benne minket, szóval nem volt rossz jönni.
Na hát azért futottuk le ezeket a köröket, hogy nagyjából azért
igen. Film, sorozat, színházban is vagyok, de azt kevesebbet, inkább független, Jurányi, Trafó, inkább mese, gyerekdarabok, szóval inkább ilyen, ezek ilyen kis szerelem projektek, amiket nagyon szeretek csinálni, viszont nyilván pénz nincs benne annyi. És összeteszem a két kezem, hogyha kapok egy jó produkcióban, egy sorozatban, filmben szerepet, és akkor ott dolgozom.
Hogy megy neki egyébként egy fiatal a színész pályának, milyen elképzelésekkel, és akkor most visszaugrunk az időben, mit tudom én, 15 évet, de lehet, hogy 20, nem tudom, te mikor döntötted el, hogy erre a pályára mész, hiszen azért mégiscsak egy színésznőnek az árnyékában, vagy nem tudom, nőttél föl.
Azt hiszem, amikor a suliban mindenben bukdácsoltam. Ellenben a dráma órákon, meg a vizékben szerepeltem, és mentünk, csináltunk előadást, mentünk a diákszínjátszó, és díjakat hoztam, és akkor éreztem, hogy amúgy basszus, ebben van érzékem, ebben jól is érzem magam. Az ebbe belefektetett munkát, azt nem sajnálom, és nem spórolom ki. Úgyhogy ez a gimi környékén alakult, ez nekem biztossá, hogy amúgy nekem ezzel kell foglalkoznom. És igen, a nevelőanyám Gombos Judit, ő színész, nő, úgyhogy nyilván nagyon sokat voltam mellette, és sokat láttam őt színházban, és alapvetően én a színházba készültem. Tehát én úgy indultam el ennek, hogy én színházi színész akarok lenni, csak másodévesként, elég fiatalon bejött a lehetőség, hogy a Viszkis című filmben a címszerepet eljátszam, és hát onnantól kezdve tulajdonképpen behúzott magával rögtön. Jöttek az egyéb felkérések a sorozatokra, még egy film, még egy sorozat, és akkor így már valahogy odasodródtam.
Ez csak eltelt 10 év.
Igen, és itt vagyok most vele.
Azért kérdezem, mert nekem az az elképzelésem, hogyha valaki színész akar lenni, akkor vagy filmsztár, tehát vagy az van a fejében, hogy akkor ő most egész estés mozifilmekben fog szerepelni, vagy az a színész akar lenni, aki nem tudom, a Radnótiba, a Katonába szerződtetve, óriási szerepeket mondjuk egy szűkebb rétegnek, de az egy minőségi, tehát hogy ez a fajta izé. De valószínűleg senki nem úgy megy neki a színészi pályának, hogy hát majd amerre sodor az élet, majd én szabadúszóként azt csinálok, amit akarok, elvállalok néha ezt, néha azt, és akkor hú, de happy az élet. Tehát valószínűleg így senki nem megy neki.
A gyerekként azért szerintem nem látjuk még jól. Gyereket mondok 20 éves ember alatt,
igen,
szóval, hogy aki még nem tapasztalt, nem dolgozott, nem volt közösségben annyit, ő még nem tudja azt, mivel jár ez az egész, meg hogy milyen nehéz ebben működni. Semmi, azt hittem, hogy színész leszek, jönnek majd a szerepek, lesz egy családi házam, sok gyerekem, ilyen 31 éves koromra, meg majd meg lesz már nyaralóm is. Tehát, hogy nem volt pontos gondolatom, csak nagy általánosságban gondolkodtam. És megmondom őszintén, nekem a közeg volt először a színházban, szóval nem is a szereplés, hanem
a
próbák. Nem, a próbákat láttam, hogy próbálnak, hogy nevetnek együtt, hogy jól érzik magukat, és ez mai napig megvan. Szóval, hogy én is egy színházi munkafolyamatnak azt a részét szeretem, amikor másfél hónapig dolgozunk az anyagon, és közben iszonyat felszabadultan jól érzem magam a többi emberre, és megbarátkozom újabb és újabb emberekkel. Én ezt a részét nagyon szeretem, és én szerintem ezért akartam alapvetően színész lenni. Vagy nagyon tetszett ez a felnőttek, nagyon gyerekek. Aha. voltak egymással, és ez annyira tetszett, hogy akkor itt lehetek egy örök gyerek, és szerintem ez volt az első motivációm.
Közben meg valószínűleg valamira nem erről van szó, tehát egy professzionális szakmát űz az ember, ahol a próba folyamaton persze lehet haverkodni, meg röhigcsélni, de azért közben, főleg súlyosabb szerepeknél, annyira át kell lényegülni, hogy lehet, hogy ez nem fér bele.
Igen, de hogy ezt úgy értettem, hogy egy olyan családot kapsz szerintem egy színházi közegben, hogyha az egy... De még egyetlen egy munka folyamat alatt is megkapod azt a közeget, ahol megvannak a legjobb barátaid, a legjobb ellenségeid, a legjobb szeretőid, és megvan a legjobb lelkitársad is. Arra az időszakra. Uh-huh. Szóval nagyon sok szerepet töltenek be a partnereid egy ilyen időszak alatt. Pláne akkor, hogyha mondjuk arról van szó, hogy lemegyünk vidékre, én sokat játszottam vidéken, Nyíregyházára reköltözünk, és akkor nem járunk fel állandóan Pestre, akkor most páran, akik nem ide valósak, össze vagyunk zárva másfél hónapra. Hát ott akarva akaratlanul kialakul egy ilyen kisebb családi kör. Filmezésnél ugyanez. Tehát a filmezésnél minden nap együtt vagyunk, állandóan mindenki reggel 5-kor már ott van, mindenki este éjfélkor végez, és kialakul egy olyan mini családi nexus, ami engem mindig újra és újra boldoggá tesz.
Hát ha most csikítozik bennem a kis pszichológus, hogy vajon a család, a család iránt érzett oldhatatlan vágyad, az vajon miért ilyen erős benned, miközben nehéz így beszélni, miközben...
Tudsz mindent nagyjából.
Nagyon jól ismerem már 10-akárhány éve a családodat, édesapáddal nagyon jó a baráti viszony, az ő húgával szintúgy, és még ismerek még, tehát több generáción Igen. keresztül öcséd és a többi, akik egyébként az én nézőpontomból mindahányan a rettentő furaságuk együtt iszonyatosan szerethető emberek, és hihetetlen történetek és gondolatok, és tehát, hogy tényleg a Szalai családot nagyon bírom. Szóval, hogy emellett benned mégis van egyfajta igény az iránt, hogy ezeket a szociális kötődéseket, kapcsolatokat újra és újra megéld.
Az biztos, hogy hát ugye arról is tudsz, csak hát nem ismered személyesen az anyukámat, nekem van egy édesanyám, Herdó Szilvia, és ugye az apámmal oda születtem, és nekünk ez volt a közös életünk, azt hiszem, amikor 5-6 éves voltam, akkor váltak el, és akkor onnantól kezdve se itt nem vagyok, se ott nem vagyok, szóval nyilván egy ilyen teljesen elveszett érzés gyerekként, az ember gyorsan megtanulja. Az is érdekes egyébként, szóval én színészetben még ez is benne volt, hogy akkor engem majd mindenki szeretni fog. És elhiszem, tehát hogy gyerekként elhiszed szerintem, hogy ez lehetséges, hogy te annyira szimpatikus legyél mindenkinek, hogy téged mindenki szeret. Aztán jött a pofára is, és hogy egyszerűen nem tudok mindenkinek szimpatikus lenni, szóval egy idő múlva már nem is akar az ember, uh-huh. de hogy nyilván ezekből ez a gyermeki bizonytalanság, amiben voltam én, akármennyire jó körülmények között voltam anyámnál is, meg apámnál is, de mégiscsak egy csonka család, vagy több családos képben nőttem föl, ezért más a családról alkotott képem talán, mint egyeseknek. Tehát most érted, ugyanúgy a családom volt az édesanyám és az apám is, ugyanúgy családom volt az apám és a Gombi is, és most ugyanúgy családtagom még mindig az apám, uh-huh. meg a párja, és még mindig a Gombi is, meg még a párja. Szóval, hogy inkább azt érzem, hogy mindig bővül azoknak az embereknek a száma az életemben, akihez tudok kapcsolódni, és ezzel nincs bajom, de nyilván egyébként az, hogy tetszeni akarok, az, hogy azt akarom, hogy mások elfogadjanak, hogy szeressenek engem, az, hogy szeretnék egy biztonságos közeget, ezek mind ebből a gyerekkori traumából jött.
Oké, és térjünk rá azért lassan a versek világára.
Igen.
És viszonylag gyorsan, vagy gondolom viszonylag gyorsan jött ez a választás.
Gyorsan. És azért akartam másikat, mert van egy vers, amit talán még ennél is jobban szeretek, de nem jutott eszembe. És mondom, ez akkor valamit azért jelent, ha nem jut eszembe a címe, úgyhogy eddig kellett keresnem. De akkor először beszéljünk arról, amit hoztam.
Jó, beszéljünk erről. Azt már a műsor előtt elmondtad, hogy ez még a egyetem előtti
felkészülési.
Igen, az egyetem, ezt vitted.
Ezt is vittem, nagyon sokat vittem. Nyilván ezt is vittem, mert ez egy kedves emlék. Ezt egyszer egy lány szavalta el nekem, és nagyon megérintett akkor, és utána nyilván, hát már tudom külön is látni, értékelni magát az írást is, és szerintem még mindig egy szellemes kis alkotásról van szó.
Ez a Zelk Zoltánnak a vers a lehetről és nem lehetről címet viseli. Zelk Zoltán még a műsor idején egyszer sem került elő. Hol lett egy nagyon érdekes és izgalmas pálya az övé, és nagyon jó verseket is írt, pont az ilyen szellemesség, amit te is említesz, ez legalábbis az első időben benne volt az ő írásaiban. Ez a mű, amit te hoztál, csak hogy egy kicsit elhelyezzük térben is, ez pont egy nagyon nehéz időszakában született. Zelk Zoltán ugye először kommunista volt még a háború után, uh-huh. aztán utána elköteleződött az 56-os forradalom mellett, ami miatt le is csukták, és sajnálatos módon pont a szabadulása előtti héten vesztette el a feleségét, majd szabadulása után nem sokkal az édesanyját is. Most itt kb. Így az 50-es években járunk, 60-as években járunk, és a 60-as években ő megpróbálkozott újraépíteni magát, új kapcsolatokat találni, és szerelmesnek lenni, és csalódni, és tehát hogy az egy ilyen típusú időszaka volt, és akkor született ez a vers, uh-huh. amelyre rá nem sokkal egyébként aztán az élete újabb szerelme meg is érkezett, aki egyébként 25 évvel volt nála fiatalabb, és vele is maradt a élete végéig, tehát ilyen 50-valahány évesen sikerült erre az új szerelemre rátalálni. Na, tehát, hogy ezt csak azért tartottam fontosnak elmondani, hogy egy kicsit kontextusba kerüljön, hogy ezzel Zoltánnak milyen időszakából érkezett ez a vers, és egyébként az én kedvesemnek is az egyik kedvenc verse ez. Úgyhogy amikor mondtam, hogy mivel fogsz érkezni, akkor neki felcsillant a szemem, hogy de jó, ezt ő nagyon neki szereti. Arra kérlek, hogy oszd meg a
jó
közönséggel.
Azért mondtam, hogy ezt még egyetem előtt tanultam meg, mert megpróbálok nem hangicselni, jó? Megpróbálom csak rendesen felolvasni értelmesen a verset.
Jó.
Zelk Zoltán. Vers a lehetről és nem lehetről. A nem lehetből. Mondjad. Még lehet? Másképp lehet? Vagy már csak így lehet? Hogy nem lehet más, csak a nem lehet. Kimondanám már, hogy Isten veled, de fölsikolt bennem a nem lehet. Mert hajad, orrod, szájad és szemed. Mert az leszek. Jaj, megint az leszek. Az a csordából kimart, seblepett, kölykese volt, nősténye elveszett csikasz, ki nyugtott csak akkor talál, ha puska végre fogja a halál. De este lett. És olyan este lett. Megleltem újra arcod és kezed. Egymás szájába sírtunk. Nem lehet. Nem lehet, hogy már csak így, hogy másképp nem lehet. És hajad, orrod, szájad és szemed. És ki azt hittem, hogy élni ébredek megint csak itt. Megint e dérlepett falak között, megint a nem lehet. Vacog a szív. Veri a perceket. Veri, hogy nem, hogy nem, hogy nem lehet. Ha megyek már az utcán, úgy megyek. Gázolva folyót, zihálva hegyet, mert voltak folyók, és voltak hegyek, és voltak évek, voltak emberek, és mi volt még? Mi volt? És azután egy nyári perc december udvarán a vén remény. És voltak reggelek, mikor veled, melletted ébredek. És hajad, orrod, szájad és szemed, és az ing, és a váll, és a paplanon kezed. Úgy szól a szó, mint az emlékezet. Hát nincs szavam több. És nem is lehet.
Itt most tartunk egy kis szünetet, és utána jövök vissza a Szalai Bencével.